Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 84. Zsoltár első, második és ötödik versét énekeljük. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Péter apostol első levelének második részében, a 4-től 10-ig terjedő versekben. Járuljatok hozzám, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becses kőhöz. És ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért állott az írásban, íme kiválasztott becses szegletkövet helyezek el Sionban, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek tehát, akik hisztek, drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, és a megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává, amelybe beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. ők erre is rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy számunkra, akik átok alatt voltunk, akik nem néped voltunk, akik távol voltunk a szövetségtől, távol voltunk a kegyelemtől, távol voltunk szeretetettől és irgalmattól, Jézus Krisztusért mégis közel kerülhettünk. Ráépülhetünk az apostolok és a próféták alapkövére, a szegelet kő pedig te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. Magasztalunk téged, hogy így helyeződhetett át életünk alapja a homokról a kősziklára, az elveszett állapotból a veled járásba, az ellened való lázadástól a benned és neked való engedelmességbe. Köszönjük, Urunk, hogy ezt te egyszülött fiadért megcselekedted velünk. Köszönjük, hogy ő a mi megváltónk, ő a mi megszentelünk, ő lehet a mi Urunk. Kérünk, hogy így közösségileg és egyénileg is megtapasztaljuk a te kegyelmedet. Kérünk, hogy így légy most közöttünk ezen az órán is, hogy tanuljuk a te dolgaidat, ige hirdető és ige hallgatók egyaránt. Add szent lelkedet, add igédet, légy közöttünk. Amen. Egyetlen ige verset emelek ki a felolvasott igéből, tehát Péter apostol első levelének második részéből az ötödik verset olvasom ismét. És ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsánká, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Kedves testvérek, a lelki építkezésben elérkeztünk a falak felhúzásához. Hétfő este láttuk, hogy életünknek egyetlen alapja lehet Jézus Krisztus. Tegnap este még maradtunk az alapozásnál, egy másik házépítési hasonlatból indultunk ki, ahol a sarokkő, a szegeletkő volt Jézus, aki ez a teljes alap hozzáilleszkedik, az apostolok és a próféták alapja, azaz a teljes szentírás. Ma és holnap már magáról, az épület építéséről lesz szó, az épület felépítése az alapra, a falak fölhúzása, és ahogyan erre utaltam az első este, ez jelentheti a gyülekezetet, és jelentheti egyéni életünknek az épületét is, amely a cselekedetekben lesz nyilvánvaló. Ezért a mai alkalomnak ez a címe, hogy a falak felhúzása egy, gyülekezet, és a holnapié pedig ez lesz, hogy a falak felhúzása kettő, cselekedet. Tehát ma a gyülekezetről lesz szó. Három kifejezést szeretnék használni az igéből. Három kifejezést, mint jelszót, vagy mint vezényszót. Ez az élőkövek, a lelkiház és a szent papság. Élőkövek, lelkiház, szent papság. És ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Az első jelszó, vagy az első vezényszó tehát, ez, hogy élőkövek. Az élő hitre jutott, újjá született hívekről, a gyülekezet tagjairól van szó. Az első és legfontosabb, amit meg kell állapítanunk róluk, hogy az alapra kell, hogy épüljenek, ahogyan tegnap és tegnap előtt láttuk. De a mai igében is bőségesen van szó mindenről. Hiszen a negyedik vers, a hatodik és hetedik vers is külön hangsúlyozza. Járuljatok hozzá, mint élő az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becses kőhöz. Azért állott az írásban, íme kiválasztott becses szeglet követ helyezek el Sionban, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek tehát, akik hisztek, drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, megütközés kövévé, és így tovább. Tehát Jézusról van szó, mint élő kőről, mint becses szegletkőről, akire Isten az ő házát felépíti. Ehhez kell hozzáépülnünk. Kedves testvérek, hogyha egy épület valamely részét nem az alapra építenének, akkor az a része előbb-utóbb leomlik, hogyha valamilyen külső behatás éri a házat, gondoljunk a kősziklára és a homokra épített házra Jézus példázatában, amelyik homokra volt építve, az összedőlt, amelyik kősziklára volt építve, az megmaradt. De egy olyan épületnek, amely kősziklára van alapozva, de esetleg vannak olyan részei, amelyek nem ezen az alapon nyugosznak, hanem csak úgy hozzá vannak toldva az épülethez, azok bizony veszélyben forognak. Csak az alapon felépített ház áll szilárdan. És ezt értsük jól a mi gyülekezetünkre nézve is, mert amikor gyülekezeti tagokról beszélek, akkor az igére alapozva elmondhatom, hogy hiába konfirmált valaki, hiába van benne a választói névjegyzékben, ha nem Jézus Krisztus élete alapja, ha nem újjászületett keresztjén ember Isten kegyelméből, akkor csak látszólag része az épületnek, ugyanis nem élő kő, hanem halott. És éppen ezért az épületnek csak a kárára lesz. Tudom, hogy ezt nagyon kemény kimondani, de azok a gyülekezeti tagok, akik bár benne vannak a válaszolói névjegyzékben, el is járnak esetleg templomba, de nem újjászületett hívő emberek, ha nem történik meg velük a csoda, csak kárára vannak a gyülekezetnek. Mert az alapra kell, hogy épüljünk. De nem csak ez igaz, hogy az alapra épülünk, hanem az is igaz, hogy ezek a kövek egymásra is épülnek. Ahogyan a kövekből egymásra építik a sorokat, fölhúzzák az emeleteket, míg csak az egész ház föl nem épül, így épülnek egymásra a gyülekezet tagjai is. Ezt lehet érteni olyan értelemben is, ahogyan tegnap mondtam, hogy nem velünk kezdődik a hit, nem kell föltalálnunk a spanyol viaszt. A hívő nemzedékek egymásra épülnek. Kedves testvérek, itt a mi gyülekezetünkben is van az a bizonyos imaközösség, amelyről olyan sokat szoktunk beszélni, amely 1946 óta működik. Az alapító tagok közül már csak ketten élnek, de mindig jön egy-egy újabb generáció, és az imaközösség működik tovább. Vagy olyan jó látni azt is, ahogyan hívő családokban felnőnek a gyermekek. Persze nekik is ugyanúgy szükségük van az újjászületésre, mint ahogyan nekünk. De Isten minden generációban kiárasztja az ő kegyelmét. Szülők és gyermekek, nagyszülők és unokák együtt dicsérhetik az Urat. De nem csak ilyen rövid távon érvényes mindez. A nemzedékek hosszú sorára is érvényes. Hiszen ahogyan a mi életünk, az egyes generációk egymásra épülnek ebben az épületben, ugyanúgy elmondhatjuk azt is, hogy a mi rétegünk alatt valahol nagyon-nagyon messze, sokkal-sokkal lejjebb, de ott van Luthernek és Calvinnak a rétege, vagy még lejjebb Ágostonnak és Ambrusnak a rétege, míg el nem érkezünk az apostolok és próféták alapjához, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Olyan jó tudni azt, hogy generációkon keresztül, amióta Isten egyházat alapított ezen a földön, és ameddig lesz ez a világ, mindig lesz hívő ember. Az újabb és újabb rétegek egyre följebb építik az épületet, míg aztán majd el nem jön a zárókő behelyezésének az ideje. Aztán az, hogy élő kövek, ez azt is jelenti, hogy nem egyformák. Az ige nem arról beszél, hogy élő téglákként épüljünk fel, hanem élő kövekként. Tehát egyéniségek vagyunk az Isten országában is, más-más a feladatunk, más-más a jellemünk, Isten nem egy kaptafára készített bennünket, nem élő téglákként, teljesen egyformaként kell a rétegekben elhelyezkednünk, hanem minden kő egy kicsit más, mint a többi. Van egy másik kép, amelyet használ Pál apostol, ő a gyülekezetet Krisztus testének is nevezi, és sokat beszél a tagokról. Mert amint a test egy, és sok tagja van, az egy test tagjai pedig noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé keresztülünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vajon akkor nem lenne a testből való? És ha a fül ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem, sőt inkább. A test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek, amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alábbvalónak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved. Ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Ez tehát egy másik hasonlat, nem az építkezésnek a hasonlata, de a mondani valója ugyanaz. Egy gyülekezeten belül van gondnok, van lelkész, van presbiter, hittanoktató, diakónus, bizottsági tag, egyházfi kántor, pénztáros könyvelő, hihetetlenül sokféle szolgálati lehetőség van, nem vagyunk egyformák, és nem is kell egyformának lennünk. De ha az igaz, hogy a kövek nem egyformák, akkor az is igaz, hogy viszont illeszkednek egymáshoz. Mint ahogyan a test tagjai is illeszkednek egymáshoz, de olyan értelemben is érvényes ez, hogy pontosan kell illeszkedniük. Biztosan láttak már a testvérek olyan házépítést, ahol kövekből építettek, ha esetleg nem is az egész házat, de legalább a lábazatot, és ilyenkor az építőmester fog egy darab követ, megpróbálja beilleszteni a többi kő közé, hogyha valahol nem egészen stimmel, akkor egy vésővel nekiáll, ott a fölösleget leszedi, egészen addig faragja, amíg pontosan oda bele nem illeszkedik a többi kő közé. Vésés, csiszolás, forgatás. Így illeszt egymáshoz minket is, Isten, mint élő köveket. Pontosan egymáshoz épít, pontosan összeilleszt. Házastársaknál is szoktuk mondani, hogy az első hónapokban, években összecsiszolódnak. Így van ez a gyülekezet tagjaival is. Lelki házat csak úgy lehet belülünk építeni, hogyha az egyik kő pontosan illeszkedik a másik kőhöz, és természet szerint nem ilyenek vagyunk. Ezért kell bennünket Istennek kézbe vennie és formálnia. De mindazokon belül, amiket idáig elmondtam az élő kövekről, a legfontosabb az, hogy az élő kövek az élő kőhöz, a becses szeglet kőhöz illeszkedjenek és épüljenek fel rá. Ez tehát az első kifejezés, amelyről szerettem volna beszélni, az élőkövek. A másik kifejezés, ami az igében szerepel, és amelyet mint egy jelszót vagy vezényszót szeretnék most kiemelni, ez a lelkiház. Lelkiház, ha így mondja az apostol, hogy lelkiház, akkor természetesen nem fizikai házról van szó. És ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a református gondolkodásban a fizikai templomnak nincsen akkora szerepe, mint akár az Ószövetségben a jeruzsálemi templomnak, vagy a katolikus gondolkozásban a templomnak. Mi is azt mondjuk, hogy a templom szent, de nem önmagában az, hanem akkor, hogyha a szentek közösségét, azaz a gyülekezetet foglalja magába. Ezért sincs nyitva egy református templom csak istentisztelet vagy más alkalom ideje alatt. Persze nincs is annyi látnivaló, mint mondjuk egy katolikus templomban, tehát ezért sem lenne érdemes annyira sokat nyitva tartani, de a legfőbb a teológiai gondolata annak, hogy a református templom csak vasárnaponként istentiszteletek alatt vagy hétköznap esti alkalom alatt van nyitva, az, hogy a templom csak vasárnap, csak alkalom alatt templom, különben csupán épület. Csak akkor templom, amikor benne van a gyülekezet. Nagyon fontos a templom, tényleg minden gyülekezet törekszik arra, hogy előbb-utóbb saját temploma legyen, de mégiscsak a gyülekezet a lényeg. Hiszen gyülekezet azért megvan templom nélkül is, de templom nincs meg gyülekezet nélkül. Mert a templom, hogyha gyülekezet nélkül való, akkor sajnos előbb-utóbb nem lesz templom. Ahogyan éppen tegnap vagy tegnap előtt hallottam a rádióban, vagy olvastam újságban, már nem emlékszem, hogy Amerikában a magyar templomokat egymás után adják el. Újságban volt, köszönöm szépen. Egymás után adják el, és többé már nem templom. Milyen szomorú. De mégis azt kell mondani, hogy nem a templom a lényeg, hanem a gyülekezet. A református templom teológiailag inkább a zsinagógához hasonlít. A zsinagóga az magyarul azt jelenti, hogy összegyülekezés. Nem a jeruzsálemi templomhoz. Nem a jeruzsálemi templomhoz, mert nincsen benne áldozat, csak, és persze a csakot idézőjelbe tettem, csak istentisztelet. Jézus áldozata egyszeri volt. Egyszeri és megismételhetetlen. A mi templomunk inkább a zsinagógához hasonlít, nem áldozat folyik benne, hanem ige hirdetés, ahol arra bizonyos egyetlen igazi áldozatra emlékezünk, és annak az erejéből élünk, a golgotai áldozatra. De mit jelent az, hogy lelki házzá kell felépülni? Hogyha a háznak a képéből indulunk ki, akkor először is gondolhatunk arra, hogy a gyülekezet otthon. A testvérek 99%-a emlékezik még Zsóka nénire, aki mindig úgy beszélt a gyülekezetről, hogy a nagy család. A gyülekezet otthon, ahol a család tagjai szeretetben élnek együtt. Mi vagyunk a nagy család, mert a mi gyülekezetünk otthon. És az otthon az azt jelenti, hogy igazán otthon érezhetjük magunkat. De az, hogy a gyülekezet lelkiház az épület képénél maradva, akár gondolhatunk arra is, hogy a gyülekezet kórház, ahol a hívő emberek megszületnek, és ahol a betegek gyógyulnak. A gyülekezet, mint olyan kórház, amelynek van szülészeti osztálya, van belgyógyászata. Vagy lehet azt is mondani, hogy a gyülekezet műhely, ahol dolgozunk. Misszióban, diakóniában, hittanoktatásban, gyülekezet építésében. Gyakran még egy munkahelyet is szoktak szolgálati helynek nevezni, például a MÁV-nál, vagy a katonaságnál. És végül mondhatjuk azt, hogy a gyülekezet templom, ahol Isten tisztelete áll a középpontban, végül is Péter apostol itt a levelében erre gondol, de erről most még egy külön pontban is szeretnék beszélni. De bár az ige erre gondol, hogy a gyülekezet templom, azért ott a háttérben meghúzódhat ez a néhány gondolat, a gyülekezet otthon, a gyülekezet kórház, a gyülekezet műhely, olyan sokféle épületnek megfelel, de a legfontosabb az, hogy a gyülekezet templom. És itt érkezünk el a harmadik jelszóhoz, a szent papsághoz. És ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A lelki ház, ahogy az előbb mondtam, elsősorban szent templom. Végül is abban az igében, amelyet tegnap olvastam fel, amely a tegnapi alap ige volt, az Efézusi Levél második részének az utolsó versei, ez is erről beszél. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus, benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékává. Isten hajlékává, mert Isten vesz lakozást ebben a templomban. Szent papság, mit jelent ez? Nem a lelkészek a papok, hanem mi mindnyájan azok vagyunk. Minden élő hitre jutott ember pap, ezt sokszor el szoktam én is mondani, sokszor beszélünk erről, az egyetemes papságról. Katolikus papokról tényleg lehet úgy beszélni, hogy ők papok, mert ők valóban azok, áldozó papoknak is nevezik magukat, bár mi nem érthetünk egyet ezzel az ige alapján, hiszen már most nincs áldozat. Aztán szokták azt mondani, hogy református pap vagy evangélikus pap, de ez igazából csak helytelen szóhasználat, bár gyakori. Érdekes, hogy senki nem szokott beszélni baptista papról. Minden hívő ember pap, egyetemes papság van, szent papság van. Talán inkább úgy lehetne mondani, hogy a lelki házban végzett szolgálatoknak a szolgálattevői vagyunk mi mindnyájan. Ilyen értelemben is szent papság vagyunk. Mert mi a papság feladata, mindannyiunk szolgálata? Ezt látjuk az ószövetségi papságból. Ő közbenjáró volt Isten és a nép között, mert bemutatta az áldozatot, közvetítette a nép felé az áldást, és imádkozott a népért, Isten válaszát pedig elmondta. Tehát egy közbenső fokozat volt a nép és Isten között. Igazából a mi számunkra már csak egyetlen egy közbenjáró van, az ember Jézus Krisztus. Ő az egyetlen közbenjáró, de mi részesedünk az ő szolgálatából. Mert mi is áldozatokat mutatunk be, de nem azt az áldozatot, amit Jézusnak kellett bemutatnia, hiszen az egyszeri, megismételhetetlen. Ő a saját életét áldozza fel a mi bűneink miatt. Mi más áldozatot kell, hogy bemutassunk. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Lelki áldozatok. De vajon mik ezek? Kérlek azért titeket, testvéreim, mondja Pál apostol, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Isten dicsőítése, az ő imádása és az ő akaratának hirdetése, közbenjáró imádság másokért és az Isten szerinti jó megcselekvése. Magyarul engedelmesség. És ez bizony érvényes egyéni életünkre nézve is, és érvényes a gyülekezetre nézve is. A gyülekezet tehát lelki ház, szent templom, ahol folyik a szó szerinti istentisztelet, de folyik az élet istentisztelete is. Mert oda kell szánni a mi testünket, oda kell szánni egész valónkat, szent áldozatul, okos istentiszteletként Istennek, hogy az ő akaratát keressük, az ő akaratát cselekedjük, és az ő akaratát hirdessük mások felé. De miért nevezi ezt az ige áldozatnak? Először is azért, mert semmi másban nem gyökerezhet, mint az egyetlen nagy A betűvel írt áldozatban, Jézus Krisztus áldozatában. Ha ő nem halt volna meg a mi bűneinkért, ha nem vette volna magára a mi Istentől való távolságunkat, elveszett állapotunkat, akkor mi semmit nem tudnánk Istennek áldozatként bemutatni. De áldozat azért is, mert ez nem olyan nagyon természetes. Az, hogy testünket élő, szent és Istennek kedves áldozatul odaszánjuk, ez nem olyan nagyon természetes, mert az óemberünk ellenáll. Nehezen megy odaszánni magunkat Isten dicsőítésére és embertársaink, testvéreink javára. Nehezen megy. Gyakran lusták vagyunk, gyakran önzőek vagyunk, gyakran minden más kívánnánk, csak azt nem, hogy valakin segítsünk, vagy valakit meglátogassunk, vagy valahová elmenjünk, ahová Isten küld. Ezért áldozat. De mivel Jézus Krisztus egyetlen áldozatában gyökerezik, ezért hála áldozat. Mert abban a pillanatban, amikor arra gondolunk, hogy mit tett értünk Jézus, milyen szenvedéseket vállalt, milyen halált vállalt helyettünk és értünk, akkor már mégsem lesz annyira nehéz dicsőíteni Istent, és mégsem lesz annyira nehéz elmenni és odaszánni magunkat embertársaink és testvéreink javára, mert akkor a hála eltölti a szívünket, és mint egy magától jön az, amit Isten terem bennünk az ő szent lelke által. De mindesetre azért áldozat, mert az óembert meg kell öldökölni, azért áldozat, mert vállalni kell valamit, el kell köteleződni valami mellett, azért áldozat, mert Istenre kell figyelni, és oda kell szánni magunkat. Ha pedig egyé lettünk vele, mármint Jézussal, az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is, mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Ez egyedül nem megy, és ezért is van szükségünk a gyülekezet közösségére. A falak felhúzása élő kövekként kell felépülnünk, mert egyedül újjászületett emberekből tudja Isten az ő templomát építeni. Az egyetlen alapra kell, hogy épüljünk, egymásra kell, hogy épüljünk. Az élő kövek nem egyformák, de illeszkednek egymáshoz. És így jön létre a lelkiház, amely lehet otthon, lehet kórház, lehet műhely, de leginkább templom, ahol benne mi, mint szent papság, hálaáldozatot mutatunk be Istennek. Ó, bárcsak ilyen lenne a mi gyülekezetünk is, bárcsak Isten dicsőségére és embertársaink javára tudnánk élni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hadd figyeljünk mindig a keresztre és az üres sírra, hogy mit végeztél el értünk, milyen áldozatot mutattál be, és akkor majd a mi szívünkben is megterem a hála, mert ha a te szent lelked munkálkodik bennünk, akkor ő terem gyümölcsöt a te dicsőségedre és embertársaink javára. Köszönjük, Urunk, hogy erre van lehetőség, hogy odaszánhatjuk magunkat az engedelmességre, hogy elváltozhatunk elménk megújulása által, és megérthetjük, hogy mi az, ami neked jó, kedves és tökéletes akaratod, hogy aszerint éljünk, abban járjunk, és így épüljön a lelki templom. Köszönjük, Urunk, hogy a mi gyülekezetünk ismerhet téged, és hadd könyörögjünk azokért a gyülekezeti tagokért, akik forma szerint ugyan tagjai a gyülekezetnek, de lélek szerint nem, mert még nem újjászületett emberek, könyörülj rajtuk, hogy együtt és élőkövekként épülhessünk föl lelkiházzá. Így munkálkodj egyéni életünkben, gyülekezetben egyaránt. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Holnap szintén a falak fölhúzásáról lesz szó, csak a másik, az egyéni oldal lesz fókuszban. A jó cselekedet kérdését járjuk majd körül. Advent első vasárnapján pedig ránk következő vasárnap megterítjük az urasztalát, és ugyanakkor hirdetem azt is, hogy gyülekezeti ebéd is lesz, amelyre még lehet jelentkezni, de nagyon kérjük a testvéreket, hogy aki részt akar venni, az viszont jelentkezzen is. Még egyetlen egy hirdetni valóm van, azok számára, a presbiterek számára, akiknek nincsen internet elérhetősége. Egy anyagot kiosztottam, illetve kértem, hogy testvérek osszák ki. Annyit szeretnék mondani, hogy még nem teljes az anyag, néhány oldal hiányzik még belőle. Ez elsősorban női órát, férfi órát, mamakört és egyéb ilyen réteg alkalmakat érinti. Ezek is megvannak, csak még nem készültek el írásban. Befejezésül a 376. dicséret valamennyi versét énekeljük. Ó, áldott Szentlélek! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.